Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és vendégünket, Őrsi Annát is. Szia!
Sziasztok!
Ő egy olyan vendége az Ezer Arcnak, aki, ha nem ismeri a túrázást, vagy a sportolást, és hallja azt, hogy valaki folyamatosan gyalogolt 1000 mérföldet, ami majdnem 1700 kilométer, tehát minden nap ment, akkor azt mondja, hogy ilyen nem létezik, tehát hogy fizikailag szinte ez képtelenség. Hát most ki fog derülni, hogy mégis képes erre valaki, mégpedig te. Ugye, ha jól tudom, akkor tavaly vettél részt az ISOMA, jól mondom?
Igen.
Teljesítménytúrán, és ha jól tudom, akkor Csehországban volt a rajt, Szlovákiában volt a cél.
Pontosabban Csehország legnyugatibb pontjától mentünk Szlovákiának a legkeletibb pontjáig, tehát úgy keresztül végig a két országon.
Igen. Na, még mielőtt erről lenne szó, azért légy szíves, mondjál magadról valamit, hogy ki is vagy tulajdonképpen, és akkor még hozzá, hogy hogy kezdtél el túrázni.
Én Egerben nőttem fel. Édesapám már amióta járni tudtunk, mindig vitt minket éppen az életkorunknak megfelelő túratávokra. Nem tudom, arra emlékszem, hogy 5 évesen már mentem 16 kilométert. Utána, hogy általános iskolás koromban elkezdtem röplabdázni, és hát akkor is felváltva volt hétvégén vagy röplabda, vagy túrázás. Aztán egyetemre fölköltöztem Pestre, az ELTE-n végeztem geográfus szakon. Az egyetemi évek alatt abban maradt ez a túrázás, teljesítménytúrázás, és ahogy elvégeztem az egyetemet, akkor kezdtem el újra túrázni, és a végén a röplabdázás is abban maradt.
Miért kezdtél el túrázni, holott az egyetem alatt talán ott lett volna fontos, hogy a szellemi elfoglaltságot ellensúlyozza a fizikai tevékenység?
Ellensúlyozta csak nem a túrázás, hanem a röplabda, mert heti 5-öt edzettem, és akkor valami hétvégén egy muszáj volt valamikor tanulni, én este 10-re jártam haza minden nap, és akkor az egyik nap meccs volt, és egyetlen egy napon volt, akkor valamikor meg kellett csinálni házi feladatokat.
És a túrázás és a röplabda között az döntött, hogy mondjuk röplabdában nem tudtál olyan eredményt elérni, vagy valami más?
Nem, hát egyetemben könnyebben megtaláltam a röplabdás társaságot. Ott egyből hívtak, menjek, és az jó volt, és nem is kerestem nagyon mást. Meg az végén egy sérülés döntött, hogy szétment a térdem, és nem tudtam már ilyen hirtelen ugrálni, meg hirtelen mozdulatokat végezni, és akkor így szinte csak gyalogolni tudtam, és akkor így fokozatosan újra megerősödtem, és így elmaradt a röplabda.
És amikor az egyetem után elkezdtél túrázni, akkor benned volt ez a teljesítménycentrikusság, vagy az szép folyamatosan?
Hát a vége fele úgy volt, hogy párhuzamosan röplabdáztam és túráztam még körülbelül másfél évig. Egyre nagyon jó társaság alakult ki a túrán, és hogy nem is a teljesítmény volt a fő vonzerő, hanem hogy legyek együtt azzal a társasággal. Aztán mindig hívtak a következő meg a következő túrára, hogy menjek. És akkor elkezdett az lenne a szituáció, hogy hú, most nem tudok menni a túrára, mert meccs van. Pedig sokkal szívesebben mennék túrázni. És akkor tényleg jött ez a térdsérülés, utána még újra elkezdtem, tehát körülbelül egy fél évet hagytam ki, újra elkezdtem visszatérni a röplabdához, de fél év alatt nem sikerült elérnem a korábbi szintet. És akkor már volt, aki túrán meg elég sok volt a sikerélményem, meg jobban tetszett a társaság is, és így akkor maradt a túra.
Hát igen, a kérdés az egy kicsit balfék, ugye, mert hát hogyha röplabdára nem volt jó a térded, akkor a túrázásra, de biztos ezek szerint a túrázást viszont bírja.
Nincsenek hirtelen mozdulatok, nem kell ugrálni.
De tehát az volt a...
Tehát eleinte csak, amíg kezdtem rossz térdel, akkor csak a... nem mentem a Mátrába meg a Börzsönybe, ilyen meredek túrákra, csak próbáltam ilyen lankásabb terepen maradni. Aztán így közben megerősödött minden. Tehát nem mondom, hogy tökéletes, de azért még tudok így menni.
Még annak idén, amikor utána néztem ezeknek az adatoknak, hogy szép lassan, tehát ugye elindultál egyszer egy kinizsi százon, aztán utána mentél külföldre, és tehát hogy jelent meg benned a teljesítmény nem azt mondom, hogy a teljesítménytúrázás, mert ugye ez több annál. Tehát, hogy komoly teljesítményt leadni, tehát, hogy 100 kilométert menni, vagy több ezer méter szintet egy túrán, ez a társaság hozta elő, ők vittek magukkal, vagy valami más?
Minden évben, tehát meg a túrázás előtt is próbáltam kitűzni magamnak egy-egy sport célt, hogy elérjem. Olyan volt, hogy első félmaraton, utána első maraton, első 100 kilométeres túra, első 200 kilométeres túra, aztán így ment följebb. Volt olyan görkoris célok is, hogy akkor legyen egy fertőtókör, akkor legyen egy Balatonkör görkorival. Tehát így minden évben kitaláltam, ami úgy motivált a további edzésekre.
És akkor először mentél 100 kilométert, elfáradtál?
Hát a legnagyobb, akkor a testvérem vitt, egy fogadásba mentem először 100 kilométert. Az öcsémmel, aki akkor már aktívan teljesítménytúrázott, de egyáltalán nem futott. Én meg futogattam egy maratonokat, de sose túráztam. Tettünk egy fogadást, hogy akkor fut egy aszfalt maratont, ha én legyaloglom a kinizsi százat. És akkor segített, tehát annyiba partner volt, hogy a kinizsi százon végig kísért, és amikor valami bajom volt, akkor próbált tanácsokat adni, hát nem tudott. Tehát állóképességem az szerintem megvolt. Nagyon feltölt a cipő a lábamat, már féltávtól lábújhegyen mentem. Utána mentem 30 km-t lábújhegyen, akkor elkezdett mindenem görcsölni. Akkor földhöz vágtam magamat keresztbe előtte az úton, hogy nem megyek tovább, még nem múlik el a görcs. Nem múlt el a görcs, 10 perc múlva tovább mentem. Aztán utána elaludtam menet közben, elkezdtem halucinálni, de hogy szépen végig kísért. Utána hazamentem, teljesen kész voltam. Tehát gyakorlatilag és az a rossz, hogy a kinizsi száznál a célból még egy másfél kilométert vissza kell gyalogolni a vonathoz. Hát az volt a szerencsé, hogy a parkoló, nem tudom, 10 perc alatt eljutottam a 100 méterre lévő parkolóig, ahol felvett valaki kocsival és hazavitt. Tehát így körülbelül ez a első kinizsim története. Utána egy hétig le se vettem a kapott teljesítői pólót, és akkora volt az extázis, hogy hihetetlen volt tényleg.
Tehát ebből kiindulva, te tényleg megküzdöttél azért, és nem a kis ujjadból ráztak.
Hát, én úgy mentem neki, tehát kétféle ember van. Van, aki neki megy minden túraelőzmény nélkül a kinizsinek, vagy sikerül, vagy nem. A másik ember, aki fokozatosan fölkészül rá. Én gyakorlatilag neki mentem. Úgy minden túrázett. Abban az évben 2 darab 40 kilométeres túrán voltam januárban, és utána semmi, és jött a kinizsi. Tehát edzésben voltam, csak nem gyalogoltam.
Tehát így itt üt vissza, hogy valaki például hiába nagyon jó teljesítménytúrázó, azért nem könnyű lefutni 42 kilométert, ugye? És fordítva is. Tehát igen. Ha valaki fut, attól függ az izomzata a futásra alakul ki, és nem a túrázásra. És akkor a tovább lépés?
Szerintem egy évig nem volt semmi. Nem tudom, és akkor utána a következő évben kezdtem el, most lesz a 9. kinizsém. Tehát abban az évben már nem volt semmi túrám, és utána kerültem abba a jó társaságba, hogy egyik túrán találkoztam két sráccal, aztán mindig hívtak a következőre, és akkor mentem. Az is benne volt, hogy végeztem az egyetemmel, lediplomáztam, és felszabadult egy nap a hétvégén, amikor már volt a röplabdameccs az egyik nap, és a másik nap, amikor tanultam. És amikor tanulni kellett volna, az a nap felszabadult, és ráértem, és akkor kezdtem el keresni a programokat.
És mikor jött el az időpont, amikor a fiúk azt mondták, hogy hoppá, hát te többre vagy képes, mint ő.
Hát ez így szerintem egy év után körülbelül.
Mit mondtak, hogy Anna?
Nem mondták ezt ki az egyikkel, valami mi a másokból összevesztünk, a másikkal meg voltunk egy közös túrán, amikor már nagyon látszott, hogy így nem egy a tempónk, és így békében szétváltak útjaink. Ma is jobban vagyunk, tartom. Hát így találkozunk, akkor örülünk egymásnak, de úgy már túrázni nem szoktunk együtt.
Uh-huh. Mik voltak a következő lépések? Tehát szép lassan menjünk el 2016-ig, tehát hogy milyen út vezetett odaig, és akkor majd arról részletesen.
Hát azt hiszem az első kinizsim az 2009-ben volt. Akkor 2010-ben még röplabdáztam, és akkor arra emlékszem, hogy körülbelül 40 teljesítmény túrán hoztam össze 1700 kilométert egy év alatt, de úgy, hogy akkor minden második, tehát nem is túráztam minden hétvégén, meg akkor még egy NB1-es röplabda mellett sikerült azt a 1700 kilométert összehozni. Tehát ugye a hétvégéim ugyanúgy teljesen tele voltak, csak úgy felváltva. És akkor jött a 2011, amikor szétment a térdem, és akkor ez volt márciusban, és akkor áprilistól kezdtem el komolyabban teljesítménytúrázni. Abban az évben szerintem nem volt. Hát úgy próbáltam elnyerni az év teljesítménytúrázója címet, csak azért volt nehéz, mert a riválisaim januárban kezdték el gyűjteni a kilométereket, én meg áprilisban. Aztán így kiderült, hogy jobban bírom a sorozatterhelést, és akkor a vetélytársam úgy lesérült a egy húzósabb sorozatban, és így már azt az évet is megnyertem. Ez volt a 2011. Ilyenkor még csak szinte csak magyarországi túrákon vettem részt. Maximum 2 ilyen határmenti túrám volt. Utána jött a 2012. Hát az egy húzós év volt, nem tudok számokat, nem készültem erre. De volt, amikor ilyen 3 hónapon át minden hétvégén 100 kilométeres túra volt szombaton, és vasárnap még valami mellé. Akkor valami 7500 kilométer körül mentem abba az évbe. Azzal megdöntöttem a férfi rekordot is, és az egy nagyon húzós év volt.
Akkor most itt tiszteletbeli férfivel fogadunk, hogy...
Azóta oda-vissza vettük a rekordokat, tehát azt megdöntötték, aztán én újra, aztán nem tudom, hogy mi lesz a vége. Hát 2012-ben az volt a fő változás, hogy már sokat jártunk külföldre, elsősorban Csehországba és Szlovákiába. Azért pont oda egyrészt már közel van, másrészt már ott az ilyen teljesítménytúráknak mondjuk a nevezési díja az ilyen magyarországi túrákéhoz hasonló. Ez eszembe, ha elmegyünk mondjuk Ausztriába, vagy esetleg Franciaország, az Alpok országaiba, ott sokszoros. Tehát Magyarországon mondjuk ilyen 3-5 ezer forint, max. 10 ezer forint egy túrára nevezési díj, az ilyen Alpok országaiban 50-100 ezer forint körül van, tehát az nem fér bele.
Egy túra?
Hát azt már egyben mosódik a futóversenyel, de igen, annyi.
Igen?
Úgyhogy azért maradtunk inkább a cseheknél és a szlovákoknál, tehát legalább ilyen, nem tudom, abban az év 2012-ben ilyen 35 darab 100 km fölötti túrát teljesítettem, hát körülbelül a fele az valamelyik szomszédos országban volt.
És ezeket élvezted, vagy a teljesítmény volt a szemed előtt?
Hát szerintem a 100 kilométeres túrán azért van az utolsó 10 kilométer, ami már úgy fáj mindenkinek, de abban a 2012-ben elég akkor még kezdő voltam, tehát most ugyanazt a teljesítményt sokkal könnyebben megcsinálnám, mint ami az akkor volt. Tehát most idén nem visel, vagy most már nem viselne meg az annyira, tehát abban sok volt a teljesítmény, sok volt az összeszorított fokkal küzdés. Aztán jött a 2013, amikor visszavettem, hogy nem utaztam annyit, túráztam akkor is csak mondjuk a 7500 km helyett csak 5500-at, tehát nem utaztam annyit külföldre, sokkal többet, tehát időben nem vett annyit igénybe a túrázás. És akkor jött nagyon szerettem volna bekerülni valamelyik nagy nemzetközi versenyre, nem tudom, mennyire ismeri a közönség, van az UTMB, az
semennyire.
Ultra Trail du Mont Blanc, tehát egy Mont Blanc körös futóverseny, az a leghíresebb futóverseny, vagy annak a legjobb a marketingje. Ilyen 160-170 kilométer, és a Mont Blanc körül megy magas hegyi terepen, most nem tudom fejből mennyi a szintemelkedés, 10-valahány ezer méter, az a leghíresebb verseny, és egyszerűen nem tudom, és arra akkora túljelentkezés, hogy egyszerűen nem lehet bejutni. Vagy sokadik. Van, akinek egyből sikerül, nekem harmadszorra sikerült, mert mindig csak sorsolnak, hogy tényleg teljesen nyitja, hogy bekerülsz-e vagy nem. Ez januárban derül ki, hogy augusztusban rajthoz állhatunk-e vagy nem. Aztán a másik verseny az a Tour de Géant, az is hasonló terepen, tehát az az óriások útja, arról elnevezve, hogy óriások a hegyek, amik között megyünk, és óriások azok, akik végigérnek. Ez 330 km, de magas hegyi terepen. És hát ezt ilyen 6 nap és 6 éjszaka alatt kell megcsinálni. És akkor ezek közül, a kettő közül szerettem volna 2013-ba valamelyikre bejutni, de nem sikerült. Úgyhogy akkor 2013-ban az fejlődött, hogy mivel nem mentem olyan sokat, sokkal gyorsabb lettem. Tehát minden versenyemen órákat faragtam le a korábbi időkből. És jött a 2014, amikor a kettő verseny közül pont a hosszabbikra sikerült bekerülni a sorsolással, ez a Tour de Géant. És akkor ez szeptemberbe került rá sor, és hárman indultunk magyarok, két fiú és én. A két fiú az első nap kiszállt, és én 6 nap alatt célba értem. De, és akkor az volt a nagy teljesítmény. Ez egyébként abba könnyített, hogy nem kellett 6 napi cuccot magunkkal vinni, hanem csak egy egynapos hátizsákot, és körülbelül naponta hozzájuthattunk egy sporttáskához, amit előre küldtünk. Tehát az 5 helyre oda vitték, és akkor lehetett élelmiszert magunkhoz venni, tiszta ruhát magunkhoz venni, ott lehet fürödhettünk, útközben sátrak voltak felállítva, nagy katonai sátrak, vagy tornatermekben katonai ágyak, és ott lehetett aludni, tehát viszonylag jó körülményeket biztosítottak a pihenéshez. Tehát ez volt 2014. 2015-ben sikerült bejutnom el UTMB-re, tehát a másik nagy versenyre, ami akkor már nem tűnt olyan nagy teljesítménynek, mert azzal kellett volna kezdeni, csak nem így jött ki a sorsolás. Hát azon végigértem, de nem nagyon hajtottunk az időre, hanem inkább fotózgattunk és gyönyörködtünk a tájban. 2015-ben már volt egy másik nagy versenyem is, ez a Goldsteig 660 km-es, hát hogy túra vagy futás, az igazából mindegy, mert ilyen hosszú távon, ilyen 200 km fölött a túrázó meg a futó mezőny az teljesen egyben mosódik. Úgyse tudja senki végigfutni az egészet, fölfele mindenki gyalogol, lefele úgy szinte mindenki fut, körülbelül az dönti el, hogy vízszintesen kifut vagy kigyalogol, hogy futó-e vagy gyalogos, de teljesen egyben mosódik a mezőny. Tehát a 2015-ben ez az UTMB már csak ilyen, na jó, akkor menjünk el, hogy meglegyen a pipa, de a fő felkészülés erre 660 km-es versenyre volt. Hát ez egy nagy magyar siker volt, szerintem nekivágtunk 1-2-4-en. Ugye most számoljuk, hogy hányan vágtunk neki magyarok. A Bölcsök András, Oszacki Géza, Véner Géza, Véner Marci, akkor 6-an vágtunk neki magyarok a 40 fős mezőnynek, és abból a Bartalaci megnyerte ezt a 660 kilométert, és én a 40 fős férfi mezőnyből egyedüli nőként negyediknek értem célba, és ekkor tudatosult igazából a környezetembe is, hogy ez egy milyen komoly dolog, hogy én nem csak túrázgatok a hegyekben, hanem ennek, hogy gyakorlatilag egy világversenyen férfi mezőnyben ott vagyok a dobogó környékén. Ekkor kapta fel a sajtó is ezt az ilyen hosszú távú túrázást, és ekkor tudatosult mindenkibe, hogy ez tényleg egy komoly sport. A család is ekkor lett elnézőbb azzal, hogyha mondjuk egy verseny vagy túra miatt kihagytam egy családi programot.
Csak ide zárójelben hagyd kérdezzem meg, hogy tehát ez a túra, amiről most beszéltél, ez Európában a top, vagy azért a világon is?
Nem tudom. Tehát ez Németországban rendezik, Bajorországban, a középhegységi terepen, tehát úgy, mintha a Gerecsébe mennék, körülbelül olyan a terep. Egyetlen egy 50-60 kilométeres szakasz van, ami olyan mondjuk, mintha Szlovákiába mennék, de nem a legmeredekebb hegyeken. Melyik a leghosszabb? Nem tudom. Tehát Európában a világ leghosszabb versenyének mondják, vagy terepversenyének, de mindig vannak hosszabbak, meg mi számít futásnak, mi számít gyaloglásnak.
Tehát ugye nehézségére gondoltam, hogy fokmérőnek.
Ez nem nehéz. Nem. Vagy relatíve nem nehéz. Középhegyek, nincsenek benne olyan nagy szintkülönbségek. De ez a Tour de Géant, amit a 330 km-es, amit csináltam, azon több szintemelkedés volt, mint itt a 660 kilométeren. Tehát szintemelkedés az nem nehéz. Csak az volt a furcsa, hogy erre nem tudtunk hogyan fölkészülni. Tehát, hogy nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, mert tudtuk, hogy 100 kilométert tudunk gyalogolni, 200-at tudunk gyalogolni, 300-at tudunk gyalogolni, de azt nem tudtuk, hogy mi lesz velünk, hogyha mondjuk két nap gyaloglás után lefekszünk aludni, hogy hogy bírják az izmaink, hogy leállunk, és utána újra elindulunk. Ez volt a nagy kérdés. Meg az, hogy hogy lehet ilyen hosszú időt minimális alvással kibírni. Tehát ezek voltak a nagy kérdések.
Tehát mert akkor itt 4 órát aludtatok mondjuk egy alkalommal, vagy mennyi?
Hát több taktika is van. Van, aki azt mondja, tehát az első évben azt hiszem 2-szer aludtam 4 órát, akkor van, tényleg van, lehet, hogy 2 naponta aludni, aki ahogy bírja, de igazából azt kell nézni, hogy hol van olyan hely, ahol aludni lehet. Itt azon a 330 kilométeresen nagyon könnyű volt, mert 10-15 kilométerenként ott volt egy sátor, ahol bemertél aludni, és az volt a szabály, nem szabad telefont meg ébresztőórát fölhozni, hanem mert akkor fölébred az egész sátor arra, hanem mindig az ajtóban volt egy ember, akinek lefektetett egy ágyra, fölírt, hogy hányos számú ágyon vagy, és hogy mikor kérsz ébresztőt. És ő volt a felelős azért. Itt a Goldsteigen nem volt ilyen, tehát sokkal nehezebb volt az alvást megszervezni. Volt olyan, hogy körülbelül naponta lehetett még fizetni a nevezési díjon kívül ilyen szállodában szobát, de egyrészt nem is volt rá pénzünk, mert mondjuk ilyen 10 000 forint körül volt egy éjszaka, és egyszerűen nem volt annyi pénzünk tényleg, főleg úgy, hogy az nem is egy teljes éjszaka alvás lett volna, hanem 1-2 óra, amit alhatunk. Úgyhogy így nem fizet, a magyarok közül körülbelül senki nem fizetett beszállásra. Másik az, hogyha befizetünk ilyen szállásra, így nem tudjuk, hogy előre mi jön közbe, és hogy mivel akkor befizetünk szállásra, de mondjuk pont olyan jó állapotban vagyunk, hogy mennénk tovább, és nappal van, és akkor teljesen fölösleges elszúrni az időt az alvással. A könnyebb eset az, amikor valakinek valakit egy lakókocsi kísér, vagy egy mikrobusz, és akkor mondjuk 10-20-30 kilométerenként ott várja, és akkor ott le van terítve a buszba a matrac, és alszik, amikor akar. Tehát ez nem állt rendelkezésemre, de ez a legkönnyebb verzió. Hát első évben ezen a 660 kilométeresen én azt hiszem az volt, hogy 2-szer, mint egyetlen szegény magyar versenyzőnek, akkor már, hogy nem tudom, már a fél pályán már is sokan kihúltak, és mindenki csodálkozott, hogy még megyek tovább, és akkor így felajánlották a fizetőszállást ingyen, és így sikerült 2-szer aludni szállodában 4 órát.
Akkor ugorjunk még előrébb.